Békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, talán furcsának tűnik ez az ének így adventben, de ha megnézzük a mai vasárnapnak a mottóját, amit ágendánk megad, akkor meg fogjuk érteni. Itt szól ez az üzenet, menjetek eléje örvendezéssel. És ha hozzávesszük azt, hogy milyen ige hangzott el a hét igéjeként, örüljetek az Úrban mindenkor, akkor már érthető, hogy miért ez az ének lett ma a főének. Isten igéje is ugyanerről szeretne szólni ezen a mai napon egy ószövetségi igén keresztül. Így hallgassátok meg, tehát kedves testvéreim, azt az igét, amit Anyaszentegyházunk igehirdetési alapigeként kijelölt, és ez nem más, mint a 100. Zsoltár következőképpen. Hálaadó Zsoltár, újongjatok az Úr előtt az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát néki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Amen. Kedves testvéreim, ez a 100. Zsoltár, ez egy gyönyörű Zsoltár. Érdemes otthon újra átolvasni, újra átgondolni ezt a Zsoltárt, mert nagyon-nagyon szép. És milyen szép lehetett az a környezet, amikor ez megszólalt. Mert ez a Zsoltár, ez a 100. Zsoltár, ez úgynevezett templomi Zsoltár. Ezt a Zsoltárt mindig akkor énekelték az emberek, amikor megérkeztek a templomhoz, és mielőtt bementek a templomba. Nem a híres grádicsok közé tartozik, hanem direkt egy templomi Zsoltár. És képzeljük el ezt a gyönyörű képet, hogy áll az a gyönyörű jeruzsálemi templom a teljes díszébe, a teljes fényébe, amit emberileg meg lehet tenni, azt meg is tették az építésénél, a különböző anyagokkal, mindennel. Gyönyörűen ott ez a templom. Ott állnak fönn a lépcsőn a papok, jön a nép, és mielőtt kezdődik az istentisztelet, egy ilyen párbeszéd zajlódik le. Mert talán így a Zsoltárt olvasva nem érzékeljük első hallásra, de ez egy párbeszéd. Megérkezik a nép, és mond egy gyönyörű hitvallást, újongjatok az Úr előtt az egész földön, szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé, tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. És amikor ezt elmondták, akkor a papok talán szóba, talán énekelve válaszoltak, menjetek be kapuin hálaadással, udvaraiba dicsérettel, adjatok hálát neki, áldjátok nevét. Nem tudom, ki mennyi kortörténeti ismerettel rendelkezik, mennyi ilyen régi filmet látott, amiben a jeruzsálemi templomot ábrázolták, mennyire tudja elképzelni ezt az egészet, de van valami szépség ebben az egész történetben. És érdemes egy pillanatra elképzelnünk a mai evangélikusok, vagy talán a saját templomba érkezésünket. Hogy mennyire hasonlít az ehhez, hogy mennyire van a megérkezésnek egy ilyen készülése, egy ilyen csodálatos liturgiája, vagy hogyan zajlik. Érdemes most mindenkinek csak a mai napra gondolni. Akkor talán ilyetten az órára nézett, hú, rohanni kell, kész van-e már az ebéd, vagy betettem-e a sütőbe, vagy égve hattam-e valamit. Az ember rohan, miről beszélgettünk útközben, talán erről az ígéről, mert már otthon elolvastuk, vagy valami egészen másról. Milyen érzés volt belépni a templomba, talán mérgelőd volt, na megint föl kell menni a győri terembe, vagy hogy túl meleg van, túl hideg van. Mi az, ami elönti az embert? Elönti-e az az öröm, ami ezeket az embereket, amikor azt mondták, hogy az Isten tisztelet nem azzal kezdődik, hogy belépek a templomba, hanem ahogy készülök. A grádicsok énekét, azokat a zsoltárokat már előhoztam, ott nem csak amikor megérkeztek, hanem az egész úton ezeket énekelték. Lehet, hogy 50-60 kilométeren keresztül, amíg meg nem érkeztek a templomba. Talán meséltem már, hogy édesapám, bár nem voltak ilyen zsidó gyökerei, úgy tudom, meg nekem se, de valahogy ezt így bevezette nálunk. amikor mi a Deák térre jártunk, kocsival cinkotáról, az egy fél órás út volt, és mindig a kocsiba énekeltünk. Ez nagyon érdekes dolog volt. Egy idő után már nekem kellett kiválasztani az énekeket, sőt vezetni is, hát el lehet képzelni, milyen volt az éneklés, de valahogy szívből jött, és jó volt így menni a templomba, hogy közben erről beszélgettünk. Így megálltunk a kis Dacia-val, az ősvezérkén, a pirosnál, és akkor szólt az éneki a kocsiból, akkor még ilyen újságárusok mászkáltak ott a újsággal a kocsik között, és ilyen furcsán néztek, de készültünk, hogy mennyire tudjuk ezt megtenni. Találtam egy nagyon különös verset, ami lehet, hogy jobban jellemző ránk, mint ez a Zsoltár, ez így szól. Már közel sem megy úgy, mint régen, előregszik az ember az éneklésben, de a dallam megmarad erősödik, holott süketülő fülekkel küszködik. Igen, van egy dallam, az Istennek a dallam, ami megmarad, ami szeretne erősödni, de mi azt tudjuk csak mondani, hogy Uram, előregszik az ember az éneklésben, nem megy már úgy a dolog, mint ahogy régen ment. Milyen nagy a kontraszt, ha így elképzeljük. Ez a csodálatos kép, hogy emberek mentek be a templomba, és ott nagyon sokan ma életük terhét hordozva, fáradtan, tele gondokkal érkeznek meg. Persze tudom, hogy ma is vannak emberek, akik vidáman érkeznek meg a templomba. Mindannyiunk előtt megjelenik egy arc. Hogyha körbenézünk, biztos látunk olyat, hogy ő vidáman jön mindig. Csak felteszem a kérdést, nem ilyen vidáman megy a Tesco-ba is? Hát dehogy nem, ez az alap mentalitása. És nem feltétlenül az Istennek az öröme miatt van ez. Tudunk-e igazán örömmel menni mindenhova? És ez hálás lehet az Úristennek, akinek az alapmentalitása tényleg egy öröm és egy boldogság. De az az igazán nagy hála az ember életében, ha ez az öröm és ez a boldogság, ez tényleg az Istennel való találkozásnak a nagyon komoly és nagyon mély öröme. Lehet mondani, hogy hát igen, ezek a szegény emberek, akik a Zsoltárt írták, már régen meghaltak, beletették a Bibliába, kötelező olvasmánnyá merevítették az egészet sok keresztény számára. Könnyű volt Izrael fénykorában énekelgetni, zarándokolni, de egy 40 éves egyházüldözés után. Lehet-e énekelni ma, amikor hideg van, amikor hétről hétre elveszünk ebben a hatalmas templomba? Mit lehet tenni ma a rohanásban és a közönyben? Előregszünk az éneklésbe, mert már közel sem mennek úgy a dolgok, ahogy régen. És ma az a feladatunk, hogy ennek a 3 éves gyülekezetnek az örömét megértsük és tanuljunk belőle. Mert lehet ebből tanulni. Mert mindannyian egyetértünk azzal, hogy bizony gazdagodnunk kell, és ma amiben igazán lehet gazdagodni, az az öröm. Ahogy említettem már, a hét igéje is ezt hozzá elénk. Örüljetek az Úrban, mindenkor, ismét mondom, örüljetek. És ez az öröm és ez az újongás végigvonul az egész Zsoltáron, és ez az újongás és ez az öröm nem csupán a templom falai között hangzik, hanem az egész földre kihat. Magunk elé képzelve ezt az Isten tiszteletet, csodálatos lehetett az a feltörő újongás, az az öröm, az Istennek az a magasztalása, ami áthatotta ott Jeruzsálemet. Valahogy a mi Isten tiszteletünkről éppen ezt hiányzik. 3 dolgot szeretnék a mai ige kapcsán felsorolni, ami segít nekünk abba, hogy tényleg ott legyen ez az öröm a mi életünkben. Beszélhetnék nagyon sokat arról, hogy a világ hogyan vágyódik az örömre, milyen dolgokat próbál belekapaszkodni, mik a helytelen utak, de most nem szeretném erre pazarolni az időt. Nézzünk 3 dolgot a saját személyes életünkre. Mi az a 3 dolog, ami ha megtörténik, akkor ott lesz az öröm az életünkben. Az első ilyen dolog, az nem más, mint az Isten jelenléte és a vele való találkozás. Előző alkalommal már említettem, hogy milyen fontos az Isten tiszteletnek a kezdése, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Én most hiszem, hogy most ebben a pillanatban itt van közöttünk az Isten. Jelen van. Már ez egy olyan örömforrás lehet a mi életünkbe, aminek valóban ragyognia kéne, és valóban világítania kéne a szívünkbe. Belegondoltál-e ebbe, kedves testvérem? Ha megnézzük a pénteki igét, pénteken Mária találkozott az angyallal. Aki ezt olvastad, de karácsonykor elő fog kerülni, és találkozik az angyallal, és egyszerűen elcsodálkozik, hogy miért engem választottál, Uram, miért én találkozok vele, hogy ez milyen sokat jelent neki. Vele gondoltunk-e már, hogy most ebben a pillanatban az egész világ mindenség teremtője, az élő Isten itt van között. Ez egy óriási dolog. Ezt élték át ezek az emberek. Ezt olvastuk ebben a Zsoltárban, menjetek eléje vigassággal, menjetek eléje, mert közeledik. Mert jön az Isten, mert találkozni akar velünk. Mert minden vasárnap, és nem csak vasárnap, bármikor, de itt most tényleg koncentráltan meg akar szólítani minket. Egy óriási öröm. Menjetek eléje vigassággal. Nézzük meg egy picit, hogy Jézust hogyan fogadták az emberek. Most ne azokról beszéljünk, akik üldözték, meg le akarták lökni a szakadékot, meg akarták kövezni, hanem mennyien voltak olyanok, akik meglátják, meghallják, hogy hol van, és messziről oda mennek, mert találkozni akarnak vele. Fölkeresik azért, hogy együtt legyenek vele. Van olyan eset, amikor késő estig ott feledkeznek, annyira betölti őket az együttlét öröme. Azt mondják, hogy jó itt együtt lenni. Jó az, ha nem csak vasárnap egy óra ez, és nem kell 11-kor nézni, hogy már 3 percet tovább tartott, hanem öröm, észre se veszem, meddig tart, mert annyira jól érzem magam. Mert szeretnék minél tovább Isten jelenlétébe maradni. Hányszor halljuk, hogy Jézust marasztalják, hogy maradj velünk, mert olyan jó veled lenni, olyan jó veled találkozni. Mekkora öröm van ebben. Az Isten tisztelet nem teher, nem valami kényszerű kötelesség, nem egy olyan feladat, amelyet illik jó kereszténynek, evangélikusnak eleget tenni, hanem valami egészen más. Néhány nappal ezelőtt ezt az örömöt élhettük át Esperes úrral. Erről azért néhány mondatot szeretnék mondani, mert ez talán mindannyiunk számára fontos, és egy nagyon jó bizonságtétel. Hogy lehet az Istennel való találkozás örömét megtapasztalni? Sokan voltak közülünk az evangelizáción, ahol Györfi Mihály szolgált. És sokan voltak, akik hallották az ő bizonságtételét és az ő életét, és az egyik alkalommal elmondta azt, hogy amikor ő elkerült Nyírszöllősre, akkor nem érezte, hogy neki most ott a helye. És azt mondta, hogy Uram, mondd meg, mit tegyek, mert én szégyen szemre összepakolok, és inkább hazamegyek. És másnap az volt az útmutatóban az ige, hogy íme nyitott ajtót adtam eléd, amit senki sem zárhat be. És az ige akkor 20 évvel ezelőtt annyira sokat jelentett neki, hogy ennek hatására ott maradt és elkezdte az Istentől áldott missziói munkáját. És nagyon jól tudja János azt, hogy ezután az evangelizáció után így kettesbe is külön-külön mennyit vívottunk, mennyit gondolkodtunk a saját szolgálatunkon, látva az ottani dolgokat és kicsit látva a saját dolgainkat is, mennyit imádkoztunk az Úristenhez, mennyit beszélgettünk akár e-mailbe vagy LMK-ra utazva, és én magamba is nagyon sokat imádkoztam, elcsendesedtem, és kértem az Úristent, hogy valahogy erősítsen, valahogy vezessen. Mert olyan jó lenne tényleg elé menni, olyan jó lenne átélni a vele való találkozásnak az örömét. Pénteken elmentünk az óvodába egy alkalomra, ahol a pedagógusok voltak együtt, szépen ment a program, és egy olyan dolog történt, hogy utána mindenki egy kis kosárból húzott egy igét. És én nyúltam bele először, kihúztam egy igét, itt van nálam, és amikor ezt az igét kihúztam és elolvastam, hát csak azért nem sírtam el magam, mert hölgyek között voltam. Ez az ige volt rajta. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be. Mi ez, hanem az Istennel való találkozás öröme? A Bibliában megnéztem, 11 vagy 12 ezer ige van. Pont ezt az igét kapom akkor, amikor ilyen dolgok foglalkoztatnak, és Esperes úr ugyanígy ezt majd valahol másról megmondja, vagy el leírja, hogy mennyire személyre szóló igét kapott abban a pillanatban. Tudja valaki azt mondani erre, hogy véletlen? Egyszer mondom, a Bibliában talán 12 ezer ige van. És pont ezt az igét adja az Úristen. Ez egy óriási megtapasztalás volt a számomra. És amikor az ember egy ilyet tapasztal, hogy ne lenne örömmel tele a szíve? Öröm a fölött, hogy mi az Isten elé mehetünk, hogy mi együtt lehetünk vele. Öröm a fölött, hogy ő odafigyel az ő gyarló szolgájának a vívódására, megerősíti, vezeti pont egy ilyen igével. És amikor az ember ezt átéli, hogy találkozott az Istennel, akkor jön a második lépcső, ami benne van ebben a Zsoltárban, megerősödünk a mi hitünkbe. Azt olvastam ebben a Zsoltárban, tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, az Úr és senki más. Ez egy megerősödés, hogy igen, az Úr az Isten, nem az én kételjeim, az én félelmeim, nem amiket én kitalálok vagy aggódok, hanem egyedül az Úr az Isten. És ez a Zsoltár, amit mond, ez egészen az Új Szövetségig megy, ami Jézus Krisztusunkig, amikor Jézus Krisztus azt mondja egy házasságtörő asszonynak, eredj el, nem károztatlak, eredj el békességgel, mert ő az Isten minden fölött, még a mi bűneink felett is. Neki van hatalma. Övé minden hatalom menjen és földön, ő az Úr. Ő az Úr, az Isten, és nem valaki más. És az Isten tiszteleten ebbe a bizonyosságba szeretne minket eljuttatni az Isten, megerősíteni minket, hogy ő az Úr a mi életünkben. Vele találkozni, és utána pedig megerősödni a mi hitünkben. Erről szól minden Isten tisztelet. Érezzük már, hogy micsoda öröm lehetne ebbe. Átélni most is úrvacsora vétel alkalmával a bűnbocsánat örömét. Sehol máshol nincsen ilyen. Mert nagyon szép énekezünk mindig eszemben, nem ad ilyet senki más, csak Jézus. Hát persze. És ennek a harmadik forrása ennek az örömnek, ez nem más, mint a reménység. Mert ezt olvastam, jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. Nemzedékről nemzedékre, ez egy reménység, ez egy ígéret, hogy az ő szeretete, az ő jósága nem egy mulandó, kiszámíthatatlan hangulat. Isten szeretete örökké való, soha meg nem rendül. Nemzedékről nemzedékre szeret minket az Úr. Amikor a gyermekeinkről vagy a unokáinkról van szó, ma olyan sokan talán elkeserednek, vagy aggódással vannak tele. Azt mondja az Isten, hogy én nemzedékről nemzedékre ott vagyok a te családoddal. Találkozás, megerősödés és reménység. Három csodálatos dolog, csak ezt a három dolgot átéli, az nem tehet más, mint hála tölti el a szívét, és végtelenül boldog. És ezt szeretné adni nekünk az Úristen. Nemrég olvastam egy könyvet, ezt írja benne egy lelkész. Azért a napért imádkozom, amikor a keresztény emberek, engem is beleértve, megtanulnak ugrándozni örömükben barátaikért, házastársaikért és gyermekeikért, még akkor is, ha azok éppen idegesítően viselkednek. Azért a pillanatért könyörgök, amikor Krisztus élete felszabadul a lelkünkbe, hogy általa felkelthessük a reményt szeretteinkbe. Szeretném bátorítani az idősebb híveket, higgyenek abba, hogy ők is nyújthatnak másoknak valamit, amit csak sok év tapasztalata tesz lehetővé. Szeretném látni, hogy tartalommal töltik meg fiatal testvéreik életét, akik úgy fogadják őket, mint a gyülekezet elöljáróit, pásztoraikat, szellemi vezetőiket. És szeretném látni, hogy ezért megbecsülésben részesülnek. Arról ír ez a lelkész, hogy volt egy lelkész testvére, akinél borzasztóan idegesítette az, hogy egy felnőtt ember volt, már nyugdíjhoz közel, hogy amikor találkoztak, az mindig ugrált örömébe. Ez nagyon érdekes szokása volt, így repülőtéren is találkoztak, meglátta, és ugrált örömébe. És utána gondolkodott el, hogy milyen sokat jelent ez neki is, meg mennyire jó, hogy valaki ennyire tud örülni neki. Hogy nyugdíjas teológiai tanárként ugrándozik örömébe, és mindig a nyakába ugrik. Hogy mennyire hiányzik. És nem egy ilyen infantilis, nem tudom, milyen örömről beszélek, hanem hogy ennyire örül nekünk valaki. Milyen jó lenne így örülni egymásnak. Így örülni annak, hogy de jó, hogy újra látlak. De jó, hogy újra itt vagy, de jó, hogy újra hallgatod az evangéliumot. És de jó látni azt, hogy Jézus Krisztus ennyire szeret minket. Van egy zeneszám, amit nagyon-nagyon szeretek, ez egy boldog hitvallás. Ez így szól a szövege. Ünnepre hívtál össze Jézus, szemléljük dicső arcodat. A mulandótól fordítsd el szívünk, és az örökké valóra tekintsünk. Megbánunk minden gonoszságot, hogy szabad szívvel ünnepelhessünk, hisz meghaltunk, s az életünk te benned, el van rejtve az örök Istenben. Ünnepre hívott minket az Isten. És az ünnep, ezt vegyük úgy, hogy elkezdődik itt, és folytatódik a hétköznapokban. És olyan jó lenne, ha ezt mindenki nem egy ilyen megszokott papi frázisként hallgatná, hanem tényleg ezt akarja adni az Úristen. Olyan jó lenne ezt most mindenkinek egyénileg a szívére helyezni, hogy az Isten azt akarja, hogy te boldog legyél. Felejtsük már el azt, hogy az Isten kínozni akar minket, szomorúságba akar taszítani. Azt akarja, hogy boldog legyél, és ezért mindent megtett. Az egyetlen fiát is megölte. Ennyire szeretné, hogy boldog legyél. Csak fogadd el ezt. Ez nem azt jelenti, hogy az életedben nem lesz nehézség. De örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A Pál apostol, aki gyarló bűnös ember volt, mint mi, meg tudta tenni, hogy kalodába, összekorbácsolt háttal hálaadó énekeket énekel a börtönbe, akkor ezt meg tudja tenni az Úristen velünk is, ennél sokkal kisebb dolgoknál és kisebb bajoknál. Csak merjük odaadni az életünket. Merjük elhinni, hogy ő ezt szeretné, hogy boldogok legyünk itt a földön, és egykor az ő országában is. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük ezt a csodálatos Zsoltárt, és hadd mondjuk teljes szívünkkel, hogy szeretnénk mi is ilyenek lenni. Nem a liturgiában, nem a szavakban, hanem ebben az értésben. Hogy így megyünk a te házadba, hogy így várjuk a veled való találkozást. Hát a találkozást, ami nem feltétlenül itt a teremben vagy a templomban történik meg. Lehet, hogy valahol egészen máshol. Lehet, hogy a szobánk csendességébe, lehet, hogy a munkahelyünkön, lehet, hogy bárhol máshol, bibliaolvasásunk közben, te szólsz hozzánk, belehasít a te igéd, a te szereteted, ami szívünkbe, ami életünkbe. Urunk Istenünk, lelkileg ad nekünk ilyen találkozást, lelkileg ad nekünk ilyen igehallgatást, lelkileg erősíts meg minket. És Urunk Istenünk, ma, amikor a Zsoltár, az ének, az igehirdetés minden az örömről szól, ad nekünk a bűnbocsánatnak a csodálatos örömét is, Istenünk. Hát, hogy senki ne vegye megszokásból, senki ne vegye úgy az úrvacsorát, hogy nem éli át ezt az örömöt. Nekem most az Isten megbocsájtott, újat kezdhetek, és az ő kezét fogva, az ő erejébe, hatalmába bízva mehetek tovább a szolgálatomra, az életembe, a munkámba, a családom közé. Amen.